Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyeztetést kezdett a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága a 2025. évi pedagógus bér emelésről a Nemzeti Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel, közölte a tárca a távirat irodával. A kormány célja a lehető legjobb oktatási rendszer működtetése, melyben a pedagógusok teljesítményét értékeli és elismeri. A kormány 2024-ben történelmi mértékben átlagosan 32,2%-kal emelte a pedagógusok bérét. A pedagógusok átlagbére jelenleg bruttó 693 ezer forint, a diplomás átlagbér 72,2%-a, írták. Hozzátették, a pedagógusok létszáma az elmúlt egy évben mintegy 3000 fővel nőtt. Pedagógus képzésben 15 ezeren kezdték meg tanulmányaikat, a nyugdíjba vonulók többsége tovább szeretne tanítani. A jövő évi pedagógus bér emelés célkitűzése a 2025-ben várható diplomás átlagbér 80%-ának elérése. Ez a tervek szerint további 20-21%-os tanárbéremelést jelent. A források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja. A modellváltást megvalósító magyar egyetemek jól teljesítenek a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. A közalapítványi működés rugalmasabbá, kiszámíthatóbbá és teljesítményorientáltabbá tette a felsőoktatást, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten. Hankó Balázs, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és az Állatorvostudományi Egyetem közös rendezvényén előadásában azt mondta, a modellváltást az egyetemek kezdeményezték, ezért Brüsszelnek nem a kormánnyal van vitája, hanem az intézmények szenátusával. Jelezte, jelenleg 6 egyetemnek van folyamatban pere Brüsszellel a minden jogalapot nélkülöző brüsszeli diszkriminatív döntés miatt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a területalapú támogatásra szüksége van a magyar mezőgazdaságnak a földbérleti díjak fizetéséhez, a betakarításhoz, az őszi munkák elvégzéséhez és a jövő évre való felkészüléshez. Pap Zsolt György a Megvédjük a magyar gazdákat, el a kezekkel az agrártámogatásoktól címmel tartott szekszárdi sajtótájékoztató hozzátette. Magyarországon több mint 162 ezer családi gazdálkodó, őstermelő vagy mezőgazdasági szervezet veszi igénybe évente a területalapú támogatást, összesen csak nem 500 milliárd forintot. Azt mondta, új kihívás a magyar agráriumnak az Európai Bizottság által indított stratégiai párbeszéd, amely a közös agrárpolitikáról, a következő uniós költségvetés alapjairól szól. Fontos stratégiai cél Magyarország önellátóvá válása az orvostechnikai eszközök gyártásában. Ezért az elmúlt időszakban számos ilyen jellegű beruházáshoz nyújtott támogatást a kormány, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Székesfehérváron. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy KFT üzem megnyitó ünnepségén arról számolt be, hogy a magyar tulajdonú vállalat labortechnikai és orvostechnikai eszközöket előállító gyárat hozott létre. Az erre irányuló több mint 4 milliárd forint értékű beruházást pedig az állam 730 millió forinttal támogatta, így elősegítve 37 új munkahely létrejöttét. A fogyasztóvédelemért felelős nemzetgazdasági minisztérium rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a legnagyobb ételfutároknál. A vizsgálat többek között a kiszállított ételek állapotára, a kiszállítási idő betartására, az árakkal kapcsolatos problémákra, valamint a fogyasztók kompenzációjára vonatkozik, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. A közlemény szerint az utóbbi hetekben megnövekedett az ételfutárok tevékenységével kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósághoz érkező panaszok száma. A jelzett problémák valamennyi nagyobb ételkihordó céget érintik, többek között a Voltot, valamint a Fooddoorát is. Jelentősebb problémaként fogalmazódott meg több esetben is, hogy az ígért kiszállítási határidőnél jelentősen később érkeznek meg az ételek, az árak feltüntetése nem egyértelmű vagy hibás, illetve hogy a kiszállítás nem megfelelő. Végül az időjárásról. A ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült idő várható, majd napközben újra fátyol felhőzet érkezik nyugat felől, csapadék nem lesz, a délkeleti-keleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénklökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 13 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk első témája a mentális egészség lesz. Mit tehetünk a lelki egészségünk megőrzése érdekében? Milyen jelekre érdemes figyelni, ami már problémára utalhat? Mit tehetünk azokért, akik segítségre szorulnak? A többi mellett ezekre a kérdésekre is válaszol dr. Juhász Andrea, az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai, addiktológiai és rehabilitációs osztályának osztályvezető főorvosa. Az adás második felében a laktózérzékenységről hallhatnak. A 2023. október 23-ai adásunk ismétlése következik, ha tehetik, tartsanak velünk.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban. A mai témánk a lelki egészség, annak apropóján, hogy ez október 10-én volt ennek a világnapja. És ennek a világnapnak az egyik üzenete az, hogy minél jobban figyeljünk oda a mentális jóllétünkre. Mit is jelent a mentális jóllét?
Hát a mentális egészség az a egészségi állapotunknak a szerves része, és mint a WHO is mondja, az egészség az nem egyenlő a betegségnek a hiányával, és hogy a lelki egészség sem egyenlő a mentális betegségnek a hiányával. A lelki egészség szükséges ahhoz, hogy a mindennapokban kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Ennek azért számos kritériuma van. Felsorolnék ezekből néhányat, amik szerintem mindannyiunk életében így fontos dolgok. De elsősorban az alkalmazkodó képesség. Az, hogy megfelelően tudjunk alkalmazkodni a világváltozó körülményeihez, legyen bennünk kellő rugalmasság, kitartás, és ha valami nem működik, akkor tudjunk akár segítséget kérni. Nagyon fontos az örömre való készség, hogy tudjunk hálásak lenni, boldogságot érezzünk. Szintén lényeges, hogy kiegyensúlyozott emberi kapcsolataink legyenek, ami magába foglalja azt is, hogy egy kapcsolaton belül meglegyen az adok-kapok egyensúly. Ezen felül ki tudjuk fejezni egy kapcsolaton belül a szükségleteinket, de úgy, hogy tiszteletben tartjuk a másokét. Nyilván fontos a mentális egészséghez egy megfelelő kognitív készség, tanulási képesség, akkor nagyon fontos, hogy az embernek legyennek céljai, kreativitást legyen benne, meg tudja valósítani az eltervezett célokat. Szintén fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a kihívásokhoz, de hogy legyen benne autonómia. Nagyon fontos az embernek a viszonya a autoritáshoz, tehát akár egy munkahelyi főnökhöz, akár a családon belüli hierarchiában, akkor tudjon alkalmazkodni a közösségben, akkor nagyon fontos az embernek végül is az is, hogy szeresse önmagát, és elfogadja önmagát. Ezekről annyit lehetne még mondani, hogy azért ezek a dolgok olyanok, hogy ez változó mértékben van jelen egy-egy ember életében. Vannak olyan emberek, akiknek hol az egyik, hol a másik készsége fejlettebb, fejletlenebb, de hogy mindegyik fejleszthető valamilyen szinten.
Hogyan vehetjük észre magunkon azt, hogy már kialakult a probléma, vagy szűkebb környezet valószínű, aki ezt először észlelheti? Hogyan történik a felismerés folyamata?
Általában a környezet szokta hamarabb észrevenni, mint saját maga az ember, hogy valami probléma van. Minden embernek az életében vannak lelki problémák, lelki nehézségek, mindenki érezhet szomorúságot, mindenkinek lehet problémája az alvással, jöhetnek különböző nehézségek az életébe, veszteségek, kapcsolati problémák, gyász, lehet súlyosabb lehangoltság. Tehát ezek mindenki életében ugye kisebb-nagyobb intenzitásra törvényszerűen előfordulnak. Ezek egy folyamatos átmenetet, egy fokozatot jelentenek a betegség, lelki betegség felé. Az úgynevezett lelki betegségek már akkor alakulnak ki, mikor ezek a tünetek olyan súlyosak, hogy az embernek a mindennapi életvitelét befolyásolják. A gondolkodását, a helyzetértékelését, a viselkedését is áthatják, és ezeket már egyre kevésbé képes ezektől mentesen irányítani és kontrollálni. Ekkor nevezzük már, hogy ezek már nem ugye lelki problémák, hanem ezek már lelki betegségek, akár pszichiátriai betegségek, orvosi diagnózis alapján. És akkor azt említeném meg ezekből, hogy az orvosi diagnózisokat, vagy hát a mentális betegség diagnózisát, ezt már szakember állapítja meg.
Igen, mert hogy mi a különbség a mentális probléma és a betegség között?
A súlyosságnak a szintje, meg a tünetek olyan súlyosságot érnek el, hogy már a mindennapi életvitelt súlyosan befolyásolják, és akár lehetetlenné teszik, súlyos kapcsolati zavarokat okoznak, és hogy már akár a mindennapi életvitelt is lehetetlenné teszik. Ez már a betegség kategóriája.
Ez a mai világ, amit szoktunk emlegetni, hogy felgyorsult, és egyre több terhet ró az emberre, ez mennyire befolyásolja ezt a fajta problémát, és hogyan alakult mondjuk az elmúlt évek, évtizedek, évszázadok során, hiszen ez a probléma, a mentális probléma valószínűleg mindig is volt.
Hát mentális probléma az mindig volt, és akkor én így visszatérnék így az elmúlt pár évszázadra, hogy mentális zavarok azok több évezrede léteznek, tehát mindenféle irodalmakban előfordulnak mentális kórképeket leíró történetek, de egy hosszú évszázadokon keresztül a mentális betegek, pszichiátriai betegek megítélése azért nagyon változó volt, és nem volt kedvező. Tehát évszázadokon keresztül inkább bezárták, elzárták, ráncra verték, börtönökbe tartották, nem volt adekvált kezelésük. Sajnos a történelemben elég sok sötét időszaka is volt így a pszichiátriai betegeknek. Nem akarom ezt részletezni, de például boszorkányégetések kapcsán is rengeteg pszichiátriai áldozat keletkezett. Hál' Istennek így a 18. század, 19. század fordulójától kezdtek el azzal foglalkozni, hogy rendszerbe foglalták ezeket a pszichiátriai tüneteket, kórképeket, és inkább már betegnek tekintették ezeket az embereket, és a lényeges változás az a korszerű pszichiátriai gyógyszereknek a felfedezésével kezdődött az 50-es évekre tehető, és nagyon sokat változtatott rajtuk a szociálpszichiátriai, illetve a rehabilitációs szemlélet előtérbe kerülése is. Tehát most már el lehet mondani, hogy viszonylag jó hatékonysággal lehet kezelni sokféle pszichiátriai kórképet. De hát nagyon nagy probléma a pszichiátriai betegeknek a stigmatizációja, ami a mai napig azért elég egy jelentős és létező probléma. Hát nagyon sok mindent gondolnak az emberek a pszichiátriai betegekről. Például, hogy aki bekerül egyszer pszichiátriára, az bolond, és az úgy marad, abból sosem lesz normális ember. Akkor a pszichiátriai betegek kiszámíthatatlanok, beszámíthatatlanok, veszélyesek, agresszívak, félni kell tőlük. Tehát nagyon sok ilyen előítélet él, és hogy ez szerintem azért is nehezíti meg a pszichiátriai betegeknek a életét, hogy akár akik még pszichiátriai betegségben nem szenvednek, de segítséget szeretnének kérni, hogy nehezen fordulnak szakemberhez a megbélyegzés miatt.
Igen, éppen szerettem volna erre rákérdezni, hogy miért is van az, hogy nem vesszük komolyan a lelki egészségünkkel való foglalkozást. De valószínű, hogy a stigmatizációtól való félelem ebben szerepet
játszik. Hát ez szerepet játszik, másrészt meg, hogy az első időszakban nem okoz olyan tünetet, hogy ez most fájna, vagy kellemetlen lenne, vagy feltűnő lenne, és az ilyen problémákat inkább hajlamosabbak vagyunk elbagatellizálni, meg háttérbe szorítani. És általában a környezet hamarabb észrevesz, hogy valami baj van, de a környezet részéről is sokszor van olyan megközelítés, hogyha mondjuk először jelentkezik valakinél valamilyen pszichiátriai tünet vagy kórkép, hogy hajlamosak ők is inkább elbagatelizálni, hogy nem betegség tünetének értékelik, hanem valami konkrét objektív okot keresnek magyarázatként rá is, hogy ők sem annyira forszírozzák, hogy forduljon szakemberhez.
Mit tud tenni az, aki szeretne elindulni ezen az úton? Milyen lehetőségei vannak ahhoz, hogy megfelelő kezelést kapjon?
Hát mindenek előtt az kell, hogy saját maga vagy a környezete felismerje a problémát, elfogadja, és hogy valamiféle segítséget kérjen, és ebben együttműködjön. Hát mindenek előtt én azt tanácsolnám, hogyha felmerül a kérdés vagy a lehetőség annak, hogy valamilyen mentális zavarban szenved, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez lehet akár a házi orvos, akár a pszichiátriai gondozó vagy szakrendelésnek az orvosa. Mindenképpen szükséges egy vizsgálat, ami eldönti a betegnél, hogy ez egy orvosi kezelést igénylő mentális zavar, vagy esetleg egy életvezetési elakadás, egy krízishelyzet, ami akár pszichológus vagy egyéb terápiával vagy segítségnyújtással megoldható.
Az emberek félnek egyébként, talán nem csak a stigmatizációt említve, hanem attól, hogy mi is maga a feltérképezés menete? Tehát, hogy attól, hogy elmenjenek egyáltalán szakemberhez.
Hogyha már elmentek saját önszántukból, akkor azt gondolom, hogy akkor többnyire együttműködnek, és nem annyira félelmetes a számukra. A diagnózist sokszor nehezen fogadják el, hogyha megszületik valamilyen pszichiátriai diagnózis, akkor ezt nem könnyű időnként elfogadni.
Ha már a diagnózisnál tartunk, akkor említsük meg, hogy milyen főbb területei vannak ezeknek a mentális problémáknak.
Hogyha hivatalosak akarunk lenni, akkor van a Betegségek Nemzetközi Osztályozása című nagy könyvemben az összes, nem csak a pszichiátriai, hanem az összes testi diagnózis is szerepel, és ebben egy egész fejezetet szentelnek a pszichiátriai kórképeknek. Itt több nagy csoportjuk van, én ezt így érintőlegesen sorolnám csak fel. Tehát vannak a organikus pszichiátriai kórképek, ez azt jelenti, hogy ezek olyan kórképek, olyan tünetegyüttesek, amik valamilyen szervi elváltozásnak a következményei, illetve ezzel hozhatók összefüggésbe, akkor szintén nagy csoportot képviselnek a gyengelméjűség, ezek a mentális retardáció nevű kórképek. Ezek azt jelentik, hogy a születésüktől kezdve, vagy valami egyéb sérülés, egyéb szervi eltérés kapcsán szellemi visszamaradottságban szenvednek ezek az emberek. Akkor következő nagy csoport a pszichózisok, a klasszikus elmezavarok, de tartodnak a skizofréniák, paranoid zavarok, külön csoportba sorolhatók a hangulatzavarok, aztán a szorongásos zavarok és egyéb neurotikus kórképek, szerhasználattal összefüggő zavarok, ezek az addikciók, ugye, és egyéb máshová nem osztályozott mentális problémák.
Van olyan, ami gyakoribb esetleg a többitől, ha már így nézzük például a függőségek területén?
Hát a függőségek azok az elmúlt időszakban eléggé gyakorivá váltak. Főleg a fiatalok körében a designer drog használat elmoszt a előtérben, ami szerintem elég nagy problémát jelent. Először is azt érdemes definiálni, hogy azért mit nevezünk a függőségnek. Hát a függőség valami szerhasználatnak egy olyan kényszeres viselkedés mintája, ami háttérbe szorít más viselkedés módokat, vagy más örömszerző, vagy az élettel együtt járó egyéb tevékenységeket, és hogy annyira erős késztetés irányul erre a szer megszerzésére, hogy teljesen elveszti a kontrollt a életének az irányítása fölött az illető. Jellemzőre a tolerancia, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb adagok szükségesek a kívánt hatás eléréséhez, akkor jellemzők rá megvonási tünetek, ezek pszichés és testi tünetek, amikor a szerhasználat valami oknál fogva abban marad, vagy ennek a mennyisége lecsökken, ezek akkor jelentkeznek, és elég kínzó tüneteket tudnak okozni, ami tovább folytatja ezt az ördögi kört, tehát tovább készíti a használót arra, hogy ismét megszerezze a szert.
Milyen gyakoribb függőségek? Említettük a designer drogokat, de az alkohollal Magyarországon elég nagy probléma van.
Igen, az alkohollal rengeteg probléma van, és hogy az a tapasztalat, hogy egyre fiatalabb életkorban jelentkeznek az alkohol problémák, és hogy az alkoholfogyasztási szokások is hátrányos irányba változtak, tehát inkább a tömény alkoholok fogyasztása került előtérbe most a mai fiatalok körében. A designer drogokra igazából azért hívnám fel a figyelmet, mert az amiatt jelent szerintem nagy problémát, hogy olyan szerek kerülnek forgalomba, aminek szerintem a gyártója, se a fogyasztójának fogalma sincs, hogy mit juttat be a szervezetébe. Ezek a drogok, ezek igazából azért kerültek ilyen nagy mennyiségben forgalomba, hogy a velejáró büntetést kikerüljék, mert hogy az újabb és újabb molekulák, azok nem voltak még rajta a tiltó listán. Most ezt azzal próbálták kiküszöbölni, hogy magát a molekula vázat tették tiltó listára, tehát ez az előnyük, ez így kezd háttérbe szorulni, de hogy a forgalmuk az óriási, és hogy olyan súlyos szövődményeket okozhatnak, amik elég gyakran halálos kimenetelőek, és se a beteg nem tudja, hogy mit szedett be, se a kezelő orvos nem tud vele mit kezdeni, mert fogalma sincs, hogy milyen szer van a betegnek a szervezetében.
Igen, ezt tudjuk is, hogy rengeteg tragédiát okozott már fiatalok körében. A fiatalok szempontjából milyen mentális problémákkal szembesülnek szakemberként?
Hát a fiatalok szempontjából szintén a addikciók, a szorongásos zavarok, hangulatzavarok és a viselkedési addikciókat is kiemelném, főleg a internet, kóros internet használat, ami elég gyakori problémát okoz náluk. De egyébként én úgy gondolom, hogy a mai fiatalnak nem egy könnyű helyzete van, mert hogy elég nehéz neki alkalmazkodni a nagyon gyorsan változó világunkhoz, a rengeteg információkhoz, amit igazából meg kellett tanulnia, hogy hogyan szűrje ki a rááramló rengeteg adathalmazból, ami neki szükséges a élete szempontjából, és hogy ebben nem sok útmutatást kapnak gyakran, én úgy gondolom, és hogy ez egy idő után akkor a stresszt jelent, ami nehezen kezelhető.
Szülőként hogyan tudjuk őket segíteni ebben a folyamatban?
Hát nem egyszerű, mindenképpen azt javasolnám, hogy ami tartalmas egyéb tevékenységbe kellene őket bevonni, és hogy mindenképpen felhívná a figyelmet a szintén tartalmas emberi kapcsolatokra, amik nem a virtuális térben zajlanak, hanem a való életben.
Említettük azt, hogy testi elváltozások okozhatnak mentális problémákat, de ez vice versa igaz, tehát hogyha van valamilyen lelki problémánk, az okozhat testi tüneteket. Mi a helyzet a pszichoszomatikus betegségekkel?
Hát ez úgy, ahogy említette, ez a test és a lélek, ez köztudottan kölcsönhatásban van egymással. Testi betegségeknek nyilván a lelki tünetei is vannak, tehát ha valaki egy súlyos betegségbe szenved, akkor nyilván rosszabb kedvű, depressziós, szorongóbb, és ugyanez fordítva is igaz. Tehát az emberek, hogyha kevés energiát fordítanak a lelki egészségük rendben tartására, stresszkezelésre, hangulatzavar kezelésére, akkor ez elhúzódó negatív érzelmi állapotok, kezeletlen stressz, tartósan fennálló szorongás, ez a vegetatív idegrendszeren keresztül testi tünetekben megnyilvánulhat. És ezeket a stresszel, pszichés tényezőkkel összefüggésben kialakult szomatikus betegségeket nevezik pszichoszomatikus betegségeknek, ilyen például a kolitis, akkor asztma bronchiálé, hipertóniában is tulajdonítanak ennek szerepet, egyébként krónikus fájdalmakban, én az anorexia nervóza, pszoriázis.
Tehát, hogyha ezeket elkezdjük esetleg kezelni, a mentális részét, akkor ezekre jó eséllyel egyébként már a testünk is úgy reagálhat?
Hát azt gondolom, hogy nyilván kell ezeknek a betegségeknek egy testi kezelés, de hogy emellett én azt gondolom, hogy elengedhetetlen a lelki tényezők, lelki oldalnak a kezelése is.
Mit tapasztal a munkája során, mennyire tudatosak az emberek a lelki egészség megőrzése szempontjából?
Hát ez nagyon változó. Most annyi szerintem jó irányú változás van, korábban említett stigmatizációval ellentétben, hogy azért elég jelentős tendencia mostanában, hogy nagyon sok ilyen média személyiség, vagy egyéb közismert ember felvállalja, hogy mentális problémával küzd, és hogy ezt közönség elé tárja, és ezzel akár példát mutat arra, hogy ez a probléma, ez nem szégyelnivaló, ez kezelhető, és szerintem így mások embereket is arra sarkal, hogy kérjenek segítséget, hogyha problémákkal küzdenek, és hogy figyeljenek oda magukra.
Mert hogy sokan vállalják föl a depressziónak a jelenlétét, mert hogy igen, ez egy elég alattomos betegség, nehezen venni észre a másikon. Mit lehet tudni a depresszióról?
Hát az, hogy az elmúlt időszakban azért jelentős arányt képvisel a mentális betegségek körében, és hogy a munkaképesség csökkenésnek nagy százalékában a depresszió áll előkelő helyen. A öngyilkosság prevencióban is igen fontos a depressziónak a kezelése, mert hogy a öngyilkosság halálozásoknak azért a nagy részére a kezeletlen depresszió felelős, és hogy az elsődleges prevenció a depresszió hatékony kezelése lenne a öngyilkosság megelőzése szempontjából. De már most tényleg nem olyan könnyű így első körbe észrevenni, hogy ki az, aki depressziós, de hát erre vannak figyelmeztető jelek. Azért mindannyiunk életében előfordul, hogy vannak jobb, rosszabb időszakok, van, hogy lehangoltak vagyunk, valaki nem tud aludni, feszült, kedvetlen, visszahúzódik, nem mozdul ki otthonról, de ezek nem tekinthetők még rögtön depresszió jelének. Akkor, hogyha ezek már két hétnél tovább tartósan fennállnak, a tünetek súlyosbodnak, vagy rossz irányba változnak, akkor ez már alaposan felkelti a betegség depresszió gyanúját, és akkor inkább érdemes ilyenkor szakemberhez fordulni. Aki tényleg depresszióba szenvedenek, nagyon gyakori tünetei, így a hangulatzavar, lehangoltság mellett a szorongás, alvászavar, étvágyváltozása, akár a testsúly emelkedése, akár a testsúly csökkenése, jövőre való kilátástalanságérzés, akkor szorongásos tünetek, izoláció, nem mozdul ki otthonról, az élettere a szűk családi körére korlátozódik például, nehezen fog bele új dolgokba, érdeklődése beszűkül, nehezen indul el bármi tevékenység kapcsán bármilyen dolgot végrehajtani. Önértékelési zavarai jelentkezhetnek, kis problémákat felnagyít, saját magára a jövőre vonatkozó úgynevezett negatív kognitív sémák mentén gondolkozik, és rengeteg lehetne még sorolni további.
Mert hogy ezek amúgy elég feltűnő tünetek már egy idő után, de ha valaki ebben az állapotban van, akkor gondolom nem ő fog magától elsétálni az orvoshoz.
Nem, nem.
Tehát itt már a környezetének nagy jelentősége.
Igen, a környezetén. Hát hogyha jó esetben, hogyha hallgat a környezetért, de elsősorban a környezet látja meg hamarabb ennek a problémának a súlyosságát, mert ők észlelik, mint kívülállóak a viselkedésnek ilyen irányú megváltozását.
Akkor mi az első lépés az ilyen betegeknek? Tehát itt a betegutat akkor, ha még egyszer átvennénk, hogy hogyan tudnak ők segítséget kérni?
Hát mindenképpen szakemberhez célszerű fordulni. Hát elsősorban a legközelebb a házi orvoshoz, de hogyha alapos mentális betegség gyanúja, akkor pszichiátriai gondozóba, pszichiátriai szakrendelése. És itt történik egy pszichiátriai vizsgálat, és a pszichiátriai orvosi vizsgálat alapján eldönthető, hogy akkor ambuláns kezelésben részesül az illető, akár gyógyszeres kezelés válik szükségessé, vagy akár pszichológusi segítség igénybevétele. Ha gyógyszeres kezelés szükséges, akkor az gyógyszerbeállításhoz megtörténik. Előfordulhat, hogy a probléma olyan súlyosságú, hogy kórházi kezelést igényel. Ez általában olyan esetben szokott bekövetkezni, hogyha a beteg állapota már veszélyeztetővé válik, tehát ez azt jelenti, hogy kórházi kezelés nélkül akár saját magára, akár a környezetére a betegségéből kifolyólag veszélyt jelenthet, vagy további súlyos egészségromlás állhat be, vagy annyira nem működik együtt a kezeléssel, hogy otthoni keretek között ez nem megoldható, vagy ha nincs olyan együttműködő hozzátartozója, aki tudná felügyelni, vagy akár egy olyan egyéb testi járulékos probléma vagy betegség áll fenn, ami szintén kezelést igényel. Ezekben az esetekben a kórházi beutalás általában szükségessé válik. És hogy a szenvedélybetegekre is eléggé jellemző, hogy nehezen kérnek segítséget, és hogy ott is általában az a leggyakoribb, hogy a környezet érzékeli a problémát, környezet látja súlyosabbnak a problémák, és ők gyakran ők kezdeményezik a kezelésbe a kerülését, és ők biztatják a beteget. Hát az ő együttműködésük sem annyira egyszerű, de hogy szenvedélybetegek számára azért a kórházi és ambuláns kezelésen kívül léteznek az úgynevezett alacsony küszöbű ellátási formák. Ebből én kiemelném az Egerben is működő RÉV szenvedélybeteg segítő központot. Az alacsony küszöbű ellátás az azt jelenti, hogy nincsen különösebb megszabott feltétele a szolgáltatás igénybevételének. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem kell hozzá akár tajkártya sem, lehet anonimitás, tehát így is, tehát nem kell megadni semmilyen adatokat, hogy igénybe vegyék a kezelést, tehát főleg drogfüggőknél ez elég gyakran előfordulhat. Az sem követelmény, hogy olyan szerződést köszönnek, hogy abszinenciát vállalnak, nem kell abszinensnek lennie ahhoz, hogy igénybe vegyék ezeket a dolgokat. Itt elsősorban ennek inkább ilyen szociopszichés ellátás történik, hogy akkor ilyen szociális segítségnyújtásba irányítás, és akkor meg, hogy mindeneket, hogy motiválják őket a később kezelésbe történő bekerülésbe.
Igen, mert hogy jó a kapcsolat.
Igen, és akkor így akár el tudják érni, hogy később akár ilyen komolyabb kezelésbe bekerüljenek. Ez elsősorban ilyen nagyobb kockázati csoportba tartozó embereknek a becserkészését ebben tud segíteni, akkor fiatalkorú drogfogyasztóknál kiemelt kockázati csoportok kezelésében.
Tartanak egyébként a betegek a gyógyszeres kezelés elindulásától?
Előfordul, hogy tartanak, van, aki elfogadja, van, aki be egy csomó aggodalmat kelt. Nyilván itt is felmerül a sok előítélet, hogy elveszik a személyiségük, meg hozzászoknak, meg zombik lesznek, meg stb. De hát ez nyilván nem így van, de hogy ez időnként megnehezíti a gyógyszeres kezelést.
Tudjuk valahogy erősíteni a mentális egészségünket, vagy hogyan tudunk jobban odafigyelni arra, hogy jól legyünk lelkileg?
Hát, hogy azt gondolom, hogy időt kell fordítani saját magunkra, és hogy időben kell észrevenni, hogyha valami nem stimmel. És akkor, amit az elején soroltam, hogy ezek a lelki egészségnek a területei, ezek azért, hogy fejleszthetők, és fontos, hogyha az ember megfelelő önismerettel rendelkezzen, és hogyha látja, hogy valamelyik része deficites, akkor arra van lehetőség fejleszteni, akár szakember segítségével, akár így egyénileg rengetegen önsegítő csoport van manapság, így elég elterjedt. De azok a formák, amik egyébként így betegekkel kapcsolatos terápiás formák, betegkezelésbe kapcsolatos terápiás formák lennének, mint autogén tréning, mindfulness, stb. És hogy ezek az a tendencia, hogy most akár egészséges emberek körében is igénybe vehető dolgok legyenek, akár önismereti csoportok, akár egyéb relaxációs csoportok, stb. Révén.
Vagyunk már ennyire tudatosak hazánkban, vagy van hova fejlődni?
Van hova fejlődni, van ebben némi pozitív irányú elmozdulás, de van hova fejlődni, és hogy én azt gondolom, ez fontos lenne, hogy iskoláskorban megismertessék a gyerekeket ezekkel a lehetőségekkel, akár hogy már iskoláskorban elkezdjenek valami önismeretre szert tenni, stresszkezelésre, drog, alkohol, dohányzás, prevencióra, egészségtudatos életmódra nevelésre.
Köszönöm szépen doktornőnek, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó, nagyon szívesen.
Mostanában egyre több embert érint, és egyre gyakoribbá válik a laktózintolerancia. Mivel küzdenek ezek a betegek, és mit jelent maga ez a betegség?
Ez a betegség a leggyakoribb felszívódási zavar, és igazából azt jelenti, hogy a tejben lévő tejcukor, amely egy bonyolult cukor, az egy enzim hatására, ami a tápcsatornában helyezkedik el, elsősorban a vékony méh kezdeti szakaszán, a laktáznak a hatására bonyolult cukorból egyszerű cukorrá alakul át, lebomlik, és aztán így megy végig az emésztő csatornán. Bizonyos okok miatt ez a laktáz hiányzik, vagy nem megfelel a mennyisége, vagy hiányzik. A bonyolult cukor nem tud egyszerű cukorra átalakulni, és így a bélbaktériumok fogják elbontani, és fermentálódik. Mi fog történni? Gáz képződik, felgyorsul az emésztés, ennek következtében a betegek puffadnak, hasmenésük van, és ezzel jár ugyan szintén a hasi görcsök, hasi fájdalom. A tünetek nem mindenkinél egyformán jelentkeznek, van akiknél erősebbek a tünetek, és vannak enyhébb larvált formák is.
Hogyha valakinek már előjönnek ezek a puffadásos tünetek, mondhatjuk, hogy talán itt kezdődik az a folyamat, és ő nem tartja be, nem is gondolhat feltétlen arra, hogy mondjuk a tejtől vagy tejtermékektől van, ott neki ez folyamatosan romló állapotot idéz elő?
Nem, ez egy ismétlődő állapot, de ahogy elkezd, amúgy tennék egy zárójelet, életünk során természetesen, természetből fakadóan is fogy a laktáz szintünk. Ugye a csecsemőnek nagyon sok tejre van szüksége, és időskorban pedig anélkül is tudunk élni. Itt tennék azért még egy megjegyzést, hogy van természetesen beleszületett formája is, de mi most a felnőtteknek a laktózintoleranciáról beszélünk. Ez egy ismétlődő betegség. Ahányszor lesz kiváltó tényező, nevezzük egyszerűen csak tejnek, mindig meg fog ismétlődni a dolog, mármint a panaszok fognak jelentkezni, és a betegek elkezdenek gyanakodni, hogy valami még sincsen rendben, és azért előbb-utóbb kiszűrik, hogy bizony tejtermékre nincsenek jól.
Hogyan tudják ezt vizsgálni, hogyan szűrik ki?
Az egyik legegyszerűbb forma, hogyha a beteg saját maga elkezdi kerülni a tejtermékeket, a tejet is észrevesz, hogy így akkor nem jelentkeznek panaszok. Nyilván ez elsősorban praktikussági okokból. De orvosi szempontból különböző formák léteznek, különböző vizsgálatok vannak, amivel ezt ki lehet szűrni. És most az egyik legegyszerűbbet említeném meg, amikor egy terhelési vizsgálatot, egy kilégzési tesztet végzünk a betegnél. Ilyenkor megterheljük a kiváltó tényezővel, és mérjük a kilégzési részecskéket, ugye elsőben ugye hidrogén, ami keletkezik, és egy körülbelül 3-4 ilyen 20-30 percet követően, tehát körülbelül 2-3 óra alatt ezeknek a részecskéknek a számát megmérve, ha betegségről van szó, illetve laktózintoleranciáról, akkor a részecskék száma fokozatosan emelkedni fog, és fogja mutatni, hogy itt kórosan több gáz képződik.
Mi az a határérték, ahonnan már azt mondják, hogy a beteg vélhetően, sőt már bizonyítottan is laktózérzékeny?
Nem számszerű érték az emelkedés tendenciája. Van egy kezdeti. A vizsgálati módszernek van, azt kell mondani, némi hiba határa, és ilyenkor vagy megismételjük, vagy más vizsgálatot végzünk, elő kell készülni, és ezt ugye a beteg tudja előre, de elsősorban egy folyamat, egy dinamikus folyamatról van szó. Szakmailag egy picit megosztik az a vélemény, hogy egy adott pillanatban vizsgálva mennyire pontosan kimutatható, azért azt megjegyezni, esetek döntő többségében jól kimutatható. A másik lehetőségünk, hogy genetikai vizsgálat történjen, az nem igazolja, hogy valaki konkrétan laktózintoleráns, de azt, hogy hajlama van, az igen nagy valószínűsége, illetve pontosan, az pontosan kimutatja. Ha a kettőt kombináljunk, akkor kapunk egy, úgymond egy teljes választ a kérdésre.
Szokták mondani, hogy egyébként bizonyos antibiotikumok is kiválthatják ezt az időszakos laktózérzékenységet, ez igaz-e?
Igen, a felnőtt korit is úgymond szerzett és másodlagosra tudjuk felosztani, és eddig ugye inkább a szerzetről beszéltünk, amikor nem ilyen kiváltó tényező, nem nem volt előző betegsége, a betegnek nem szedett antibiotikumot, nem szedett más gyógyszert sem, és mégis kialakult nála. Amit ön említ, az a másodlagos forma, amikor valamilyen egy gyulladásos bélbetegség, egy elhúzódó szeptikus állapotot követően kórházi kezelés, műtétek, immunszuprimált állapotok, amikor időszakosan egy bizonyos ideig ez kialakul. Ilyenkor, ha megszűnik az a tényező, vagy gyógyul a beteg abból az állapotból, akkor ez az állapot is visszaáll, tehát megszűnik maga a laktóznak az intoleranciája.
Akkor végül is attól függhet, hogy egyre többen felnőtt korban szerzik meg ezt a betegséget, hogy egyre kevesebb ez a bontóenzim a szervezetükben?
Ez nagyon bonyolult így elsőre, nem biztos, hogy meg tudom mondani, miért lesz egyre több beteg. Földrajzilag is, meg genetikailag is nagyok a szórások. Északi országokban ez egy ritkább betegség, ugye ott a tej központi szerepet tölt be, már Európában és a déli részeken, illetve az arab világban sokkal gyakoribb maga a betegség. Magyarországon azt hiszem, hogy 30%-ra tesszük. Hogy miért van több? Hát egyrészt kérdésre az egyik válasz az lehet, hogy jobban érdeklődnek a betegek iránta, azért elég sok mindent lehet róla olvasni, többet vizsgáljuk, régebb azért nem vizsgáltuk ennyit, tehát azért több oka is lehet, hogy most úgy érezzük, vagy úgy látjuk, hogy több van belőle.
Igen, mert hogy tulajdonképpen az ember csak azt veszi észre, hogy egyre többször puffad, nem figyel oda esetleg arra, hogy talán ez okozza, vagy az okozza, de hogy akkor jönnek a tünetek, és amik mondjuk előtte nem voltak, tehát ez viszonylag hirtelen jöhet elő.
Igen, de hangsúlyoznám azt, hogy ismétlődik. Hányszor van a kiváltott tényező, és akkor jó, először ettem valamit, elrontottam a gyomrom. És viszonylag gyorsan elmúlik, de utána megint következő nap, 2-3 nap múlva tejet iszik, tejterméket fogyaszt, függ is, hogy milyen tejterméket, mert nyilván tejben több tejcukor van, azért a kefir bizonyos joghurtokban kevesebb van, a félkemény sajtokban, tehát kevesebb mennyiség van, de a tejre megint előjönnek a tünetek, azért, ha többször ismétlődik, és összefüggést keres vagy talál, a beteg, akkor esetleg kihagyja a tejet, és észrevesz, hogy nincsenek meg a panaszok, akkor a gyanú egyre fokozódik.
Mit tehetnek ezek a betegek az életmódbeli váltáson keresztül?
Hát az egyik, hogy a kiváltó tényezőt kerülik, kimondottan a tejet, ezzel szemben, ahogy említettem, azokat a termékeket, amelyek kevesebb laktózt tartalmaznak, azokat nyugodtan fogyaszthatják. A másik, hogy létezik laktáztabletta, ez egyénileg függ, hogy milyen mennyiségűt egy decit, másfél deci tejet semlegesít, tehát így mondanám, pontosabban ugye a laktózt mondja, tehát ezt be lehet venni a tablettát, és akkor így a panaszok megelőzhetőek.
Előfordul olyan is, hogy egy beteg megpróbálja a laktózmentes termékekkel kezdetben, mert mondjuk az életmódjához hozzátartozott a tejföl, a tej meg az íze ezeknek a termékeknek, és mégis azt veszi észre, hogy laktózmentes ugyan, de neki ugyanazokat a tüneteket okozza. Ez már feltételezhet más intoleranciát is, vagy csak a szervezetének több enzimre lenne szüksége?
Hát ha teljes laktózmentes termékeket fogyaszt, akkor nem váltódik ki nyilván a laktózintoleranciának a tünetei, de sajnos vannak más betegségek, amelyek hasonlítanak, vagy hasonlóan nyilvánulnak meg. A tápcsatorna egy bonyolult szervünk, mármint így említve az egészet együtt, és akkor lehet más oka is. És nem is olyan egyszerű minden ilyen étkezéssel összefüggő panaszok kivizsgálása. Azt mondom, hogy az esetek nagyobb többségében választ találunk rá. Különböző vizsgálatokkal, különböző dolgok, betegségek kerülnek kimutatásra, most nem mennék benne a részletekbe, de marad azért százalék, amikor tanástalan egy picit az orvos is, nem romlik a beteg állapota, hosszú hónapok, akár évek alatt ugyanúgy van, de időnként visszatérő jelleggel nem is mindig köthető egyértelműen valamilyen ételhez emésztési panaszai vannak. Ilyenkor szoktuk javasolni, hát lehet korábban is természetesen dietetikushoz való fordulás, akik az étrendet áttekintve esetleg döntő változást tudnak javasolni.
Érdemesebb akkor mondjuk a növényi alapú termékekre váltani, hogy könnyebb legyen az élet?
Ha valaki laktózmenteset fogyaszt, abban nincs laktóz. Az a helyzet, hogyha valaki mégis laktózmenteset fogyaszt, és vannak panaszai, akkor két dolog lehet. Vagy más ételben kerül be tej, mert azért Párizsiba is talán lehet tej, vagy edve az, vagy, de kis mennyiség. Vagy, ami sajnos gyakori, hogy egész más dologról van szó.
Például
más.
Tejfehérje?
Hát igen, az már egy ingoványos terület kezd lenni, amikor tejfehérje, amikor esetleg mondjuk teszem fel, még bejöhet a másik viszonylag gyakori felszívódási zavarunk, ugye a gluténszenzitív enteropátia, de az egy egész más terület. Egy biztos, ha valaki kerüli a tejet, laktózmentesedet fogyaszt, vagy kerüli a tejet, és visszatérő jelleggel jelentős panaszai vannak, akkor ott valamit nyomozni kell.
Tehát, hogyha már érezzük ezeket a tüneteket, érdemes elmenni gasztroenterológust felkeresni, és kivizsgáltatni, hogy valóban az-e, ami...
Kérdés az, hogy először kell menni a gasztroenterológushoz, vagy a házi orvost kell először megkeresni.
Mi a betegút akkor ebben?
A betegút, igen, betegút a gasztroenterológia, az beutaló köteles szakrendelés. Tehát ezért így mondom, először a házi orvoshoz kell fordulni.
És akkor ezek az alaptünetek, tehát a puffadás, a hasmenés, hasgörcsök. Ha valaki
mondja... És bocsánat, és ismét, tehát a kiváltó okra ismétlődik. Megszűnik a panasz, miután megszűnik, utána ha valaki nem iszik tejet, vagy nem, akkor nincsen panasza, megint van a kiváltó ok, és megint jelentkezik a panasz.
Elég sok ismerősömnél előfordult, hogy nem tudta tartani a diétát, mert egyszerűen annyira kívánta a tejtermékeket, tejföl, tej, hogy ő folyamatosan ugyanezeket az élelmiszereket vitte be, ő ezzel hosszú távon okozhat magának problémát, vagy csak az adott időszakban, amíg ez lebomlik?
Hosszú távon nem okoz magának problémát. Valószínű, hogy egyrészt kérdés, hogy tudta-e tolerálni, tudja-e jól tolerálni életvitelszerűen munka, család a tüneteket, vagy nem voltak olyan súlyosak, de ha már így van, akkor érdemes megpróbálkozni laktáztablettával, mert lehet, hogy azzal a tüneteket lényegesen tudja enyhíteni, vagy megszüntetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
Nagyon szívesen, máskor is.
A folytatásban a laktózérzékenység tüneteiről, kezeléséről beszél dr. Salló Zoltán gasztroenterológus, az EGRI Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályvezető főorvosa. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szó volt a mentális egészség megőrzésének fontosságáról, valamint a laktózérzékenységről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Tompos Péter, valamint az adásszerkesztője Beresz Renáta nevében is Molnár András. Hallották.